Testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagy öröm van az én szívemben, hogy itt állhatok előttetek, és valóban arról tehetek bizonyságot, hogy Isten kegyelme rám talált, és ez a kegyelem engem megragadott, és csodákat éltem meg ez alatt az 5 év alatt, és hogy ez pont egy börtönben itt Nyíregyházán kezdődött, és aztán lett folytatása, ami nemrég fejeződött be. Ez valóban Istennek az akaratából, és hiszem, hogy az ő dicsőségére történt. 5 évvel ezelőtt pont közületek 2 testvér keresett meg, és ismertem meg az evangéliumot. Akkor én nem tudtam, hogy nekem még lesz egy visszamenetelem, és most már visszatekintve erre az elmúlt 5 évre látom az Isten csodálatos tervét az életemben, és legtöbbször ez az, ami nem igazán tudunk érzékelni, hogy Isten az adott jelenben mit akar bennünk kimunkálni. Mindig csak, ha visszatekintünk a múltra, látjuk, hogy Isten milyen kegyes volt velünk. Hát nekem az a 28 hónap, amit előzetesben töltöttem, az arra kellett, hogy Isten meg tudjon szólítani, satúba szorított, kipréselte belőlem az igent, megadtam magam, és aztán elkezdett formálni. Az volt az iskola. Aztán, amikor kiszabadultam, és 2 évet töltöttem szabadon, az volt a gyakorlati képzés. Mindazt, amit tanultam, az Isten a gyakorlatban elvégeztette velem. És aztán az utolsó fázis, amiből most jöttem ki, ez a 15 bő hónap, az pedig maga volt a szolgálat. És milyen jó, hogy volt ez a szolgálat. Testvérek, egy igét szeretnék nektek felolvasni, ezzel köszönteni benneteket, és e köré építeném a bizonyságtételemet is a Máté evangéliumából. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Annyira megérintett a szívemet, valahányszor olvastam ezt az igét. Ez egy csodálatos felhívás, a misszió felhívás után, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és testvérek, a börtönben nagyon sok nép van, nagyon sokféle ember van, akik keresnek valamit vagy valakit, maguk sem tudják. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy mi különbség van a börtön és a szabad élet között. Aztán ezt pontosan akkor vettem észre, és tudatosult bennem, amikor hitre jutottam, és kinéztem innen nyíregyházi börtön ablakából, és láttam, hogy mennyi ember jár szabadon a buszmegállóban. De vajon ők olyan szabadok-e, mint amilyen én vagyok? És bizony azóta tapasztaltam, hogy nagyon sok ember bezárja magát, épít maga köré egy falat, és a saját börtönében, csak éppen ez a börtön mobil, de ettől még börtön. Megnéztem a szótárban, hogy milyen fogalmat tulajdonít a börtönnek. Szándékos büntettért vagy ismételt vétségért szabadságvesztésre ítéltek, fogvatartására létesített intézmény. Szabadságvesztés, hát ez az. Én nem is tudtam, hogy 46 éven keresztül nekem nem volt szabadságom, pedig azt hittem, hogy volt, mert útlevéllel a kezemben még élvezhettem is, hogy én szabad vagyok. Pedig ez nem volt szabadság. Magam csiholta magamnak felépített élet, amelyben igazából rabság volt, és úgy gondoltam, hogy jó lenne ebből kitörni, talán valamire jutni, valahová elérni, de ez igazából olyan homályos volt a számomra, és a börtönben jöttem rá, hogy igazából én már korábban is szabadságvesztett voltam, csak ezt nem a bíróság mondta ki, hanem én mondtam ki saját magam fölött. Én magam veszítettem el a szabadságomat, hogy a bűn szolgájává váltam. És mi a börtönbüntetés? Olyan hely, körülmény, állapot, ahol, amelyben a rabnak érzi magát az ember. Hát ez az, rabnak érezzük-e magunkat? Én abnak éreztem. És ebből a helyzetből hozott ki engem az Úr, ebből a rabságból, és vitt egy olyan helyre, ahol halmozottan rabok vannak. Nem csak a ruházatuk szerint, hanem a bűneik rabsága, dupla rabság, amelyből az Isten szabadítani akarja az embereket. És én úgy gondolom, hogy nagyon csodálatos dolog, amikor beszélhetünk arról, hogy velünk mit cselekedett az Úr. És a legjobb lehetőségem talán nekem volt, mert hogy börtönben jutottam hitre, és akkor, amikor először én bizonyságot tettem, hogy az elítéltek között, akkor egyből elkezdtek kételkedni, hogy de hát akkor, ha te most börtön vagy, ha hitre jutottál, akkor hogy kerültél börtönbe? Nem értették. Hát persze, nagyon sokan azt mondják, én hívő vagyok, és már 10 éve járja a börtönt. Ezzel egy kicsit gond van. Nos, hát meg kellett értetni velük, hogy az egész hogy alakult ki, és én hiszem, hogy testvérek, a hitet minden helyzetben fel kell vállalni. Lehet, hogy nehéz, de fel kell vállalni. Istent és benne Jézus Krisztust, ami drága szabadítónkat, fel kell vállalni. És az első felvállalás az volt, hogy meghajtattuk magunkat az Úr akarata előtt, amikor az ítéletet kimondta a bíróság, és kiderült, hogy még vissza kell bizony mennem. És én olyan csodálatosnak tartom, mert ezen csodálkoztam, hogy vagyok képes megköszönni az Istennek azt, hogy én vissza kell, hogy menjek még a börtönbe. Hát lehet ezért hálát adni, lehet a nyomorúságért, azért, hogy megint el leszek szakítva a családomtól, hogy a gyermekeim eddig is nélkülöztek, meg még lesz 20 hónap, 15 hónap, ki tudja mennyi, amiben kell töltenem. Bennem is felvetődtek a miért, a miért, a miért, a miért, és aztán meghajolt a térd, összekulcsolódott a kéz, és hárman letérdeltünk, és imádkoztunk, és hálát adtunk, hogy Urunk, legyen meg a Te akaratod. Hát itt jön be az ige testvérek, hogy aki én utánam, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Az Úr követése mindig is foglalkoztatott. Na de akkor, amikor én drága a lelki édesapámnak a sírja mellett álltunk, és az én Zimány Józsi barátom olyan szívmarcangoló módon megkérdezte, hogy testvérek, lesz-e valaki, akinek fontos lesz a rab? Lesz-e valaki, akinek a szívét ez megérinti? Aki majd beviszi az evangéliumot a börtönökbe? Lesz-e valaki? Testvérek, és én ott mondtam igent, és tudom, hogy rajtam kívül még Balázs is igent mondott, és lehet, hogy többen közületek. És utána lehetővé vált az, hogy eljárjak Tiszalökre 1 éven keresztül, és valóban az Isten elhívott akkor ott a sírhantnál. Ő hívott el, és én igent mondtam. Az Isten nagyon sokszor elhív minket, csak tudjuk meghallani az ő hívását, hogy vajon mi az ő akarata. És aztán be is teljesítette, de akkor megmondom nektek őszintén, én nem gondoltam, hogy hát kintről bemegyek, de hogy be is menjek, hogy bent lehessek, na ezzel én sem számoltam. Hát itt jön az, hogy akkor vegye fel az ő keresztjét. Bár úgy olvastam, hogy nem feltétlen egy hely, nem egy betegség maga a kereszt, hanem elszenvedem azt, amit az Úr Jézus elszenvedett, azt a megaláztatást, azt a gúnyolódást. Testvérek, ebben is volt részem. Ha Isten tervez, tökéletesen tervez, és lehet, hogy egy kicsit kapkodok, de nagyon sok élmény van benne, vagy ugrálok időpontban. Szeretném felépíteni úgy, hogy érthető legyen. Kezdem onnan, hogy bevonultam ide Nyíregyházára. 2010. október 28-án. Elkezdett az ember működni bennem, hogy Uram, azért jó lenne, elkezdtem alkudozni, jó lenne itt Nyíregyházán lenni, akkor tudok a gyermekeimnek integetni, meg már itt mindenki ismer, meg különben is akkor a lelki édesanyám, mi bolya mama, bejár majd hozzám, jaj, de jó lesz, és akkor majd kibírjuk. Nem. Utána jött a következő, hogy majd visznek és megmondják, hogy hová fogok kerülni, akkor jött Tiszalök, hoppá, Tiszalökre, az is jó hely, Uram. A Tiszalökre megyek, ott is ismernek már őrök is, a lelkésznő is. Milyen jól együtt fogunk dolgozni, és majd szolgáljuk az Urat. Nem. Állampuszta. Hú, de az messze van. Az hol van? Az teljesen ismeretlen. Igen, ám csak én azt elfelejtettem, hogy előtte azt mondtam, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod szerint. Oda megyek, ahol Te engem látni akarsz. Oda megyek, ahol engem használni akarsz. Hát ez az, amikor olyan könnyen kimondunk dolgokat, amikor azt mondjuk, hogy Uram, Te cseleked, Te mutasd, Te mondd meg, és amikor megtörténik, akkor meg csodálkozom. Hát én is csodálkoztam, de aztán megint csak elfogadtam. Az Úr csodálatos türelemmel és szeretettel formálta bennem ezt, hogy fogadjam el. És aztán állampusztáról is vittek tovább, ott is maradni akartam. Már szerveztem a német csoportot, milyen jó lesz, tanítani fogok, majd lesz egy kis kapcsolat, egy ismeretség, majd lesz a Bibliáról is szó. Az a lényeg, hogy maradjak ott. Nem. Még tovább itt az Úr a testvér intézménybe, Soltra. És testvérek, mikor megérkeztem, és láttam azokat a körülményeket, akkor kezdtem megérteni, hogy Uram, Te tudtad. Én lázadtam ellened, én annyira szerettem volna Nyíregyházán, Tiszalökön, állampusztán maradni, de te tudtad, hogy miért el Soltra jönni. Hát én munkába álltam nálad, még hamarabb, mint ahogy engem elvittek ilyen munkába állításra itt Nyíregyházán, és azt mondták, hogy nincs munka, állampuszta. Én már hamarabb kértem, és te már jóval hamarabb tudtad, hogy engem hová akarsz vinni. Testvérek, nagyon jó belesimulni az Úr akaratába. Sokszor ez a nehéz. Hogy amit ő akar, azt én el tudjam fogadni. Ne az, hogy én kitervelek valamit, és kérem, hogy igazodjon az én terveimhez. Hogy adja az ő beleegyezését, hogy írja alá az én kérvényemet. Nem, neki nincs szüksége velem való konzultációra. Az Úrnak tökéletes terve van, és vagy azt mondom, hogy Uram, téged követlek, és úgy csinálom, hogy te neked kedves, ahogy te akarod, vagy nem fog működni. Nos, hát tudni kell, testvérek, hogy rabon még soha nem utaztam előtte, és össze voltunk zsúfolva 28-an, 30-an, és zötyögtünk Budapest felé. Na és gondolkodtam, hogy Uram, szabad nekem itt megszólalni, egyáltalán beszélni arról, hogy most én ki vagyok, mi vagyok, felvállalni. Hát össze voltunk bilincselve, ugye kettesével. Hát mondom, legyen meg, ahogy te akarod. Hát körbe kérdezték egymást a fiúk, hogy ki, honnan, miért. Engem is megkérdeztek, hogy te miért vagy benn. Hát mondom, azért, mert van egy főbüntetésem, meg egy mellékbüntetés. Mi az, hogy főbüntetés? Hát mondom, az főbüntetésem az, hogy Isten nélkül éltem az életemet, és mi a második büntetés? Mondom, az, amiért a bíróság elítélt. Te hívő vagy? Hát, na most akkor itt mit mondasz, Pistánk? Ahogy az én Robi barátom mondta, hát fel kell vállalni ott. És akkor így mindenki nézett rám, hogy akkor most mit mondasz? És hát elmondtam, igen, hogy hívő keresztény vagyok. Akkor mit keresel itt? Na mondom, akkor kezd el. Testvérek, erre a kérdésre gyakorlatilag körülbelül egy órán keresztül én bizonságot tehettem. És alig értünk fel az autópályára. Egészen Budapestig egy szakasz a társaságnak a hitről beszélt. Isten adott bátorítást, hogy ne féljek, csak merjen bátran felvállalni őt, úgy összebilincselve. Testvérek, olyan szabadnak éreztem magam annak elindul, hogy le voltam bilincselve, és azt mondtam, hogy Uram, hát itt vagy velem, hát bárhová mehetek, nincs aggodalom a szívemben, mert te jössz velem. És tényleg ez így volt a belépéstől az épületbe, a kilépésig, vég a rabon való utazás, a gyűjtőben, Budapesten, átszállás a másik rabóra, ott megint hallom, hogy hitről beszélnek a roma srácok, ott is bekapcsolódtam, és végig az úton a Isten igéjéről beszéltünk és elmélkedtünk. Az Úr csodát tett többek között abban is, hogy a börtön vezetését is mellém, az ügy mellé rendelte, nem mellém, az ügy mellé. És olyan drága volt az én Marci testvérem, hogy azon a nap, mikor bevonultam, egy Józsefről szóló igével bátorított, hogy ugye az Isten kedvesítette Józsefet a börtönparancsnok előtt, és valahol ezt éreztem. A közvetlen nevelő, főnevelő, osztályvezető, akikkel nap mint nap találkoztam, azok valahogy mintha egybe fonódtak volna az Isten ügyéért, és én magam is rácsodálkoztam, hogy hát ha itt ilyen támogatás van, akkor miért nincs hitélet? Testvérek, nagyon sokszor el kellett, hogy szégyeljem magam. Egyrészt azért, mert elkezdtem minősíteni az embereket, elkezdtem kritizálni. Soltam van egy börtön lelkész, aki katolikus, és azon kívül, hogy angyalkáknak, báránykáknak szólította a kigyúrt elítélteket, hát olyan furcsa és visszatetsző volt, és hát nem értettem, hogy mit akar ő ezzel közvetíteni, és az egész ige üzenet valahol elsiklott az ige felolvasása és a báránykák között, és Isten megmutatta, hogy segítsetek neki. Álljatok mellé. Mert bizony kialakult egy olyan helyzet, hogy feszültség volt, hogy elkezdődött a belső szervezés az elítéltek között, a bibliakör és minden más, és ő ezt nem vette jó néven, és bizonyos támadások indultak, és aztán megszégyenültem, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg, hogy én ebből kivettem a részem, milyen példát mutatok, ha nem megyek azokra az alkalmakra, és nem viszem magammal azokat, akik szintén a te követőid akarnak lenni. és Isten a végére egy csodálatos együttműködést formált ki, mi mentünk énekelni, gitározni, és a lelkész is, az atya is nagyon boldog volt, mert végül is kialakult egy együttműködés közöttünk. Nagyon sokszor mellé lehet rafálni testvérek, és legtöbbször azzal, hogy megítélek valakit. Ezért nagyon sokszor kellett bizony imádkoznom, hogy Uram, vedd el tőlem a kritikusságomat, ne aggedd, hogy felfúvalkodott hívő legyek. Hogy én egyből meglássam, hogy a másiknak csak tízdekányi hite van, nekem meg több kiló vagy több mázsányi. Tény, hogy az első pillanatban, ahogy beléptem a börtönbe, és én egyértelművé tettem, hogy én hívő ember vagyok, hívő keresztény vagyok, és tisztáztuk, hogy én hogy kerültem, és milyen feltételekkel ide. Na onnantól kezdve, minthogyha egy időzített bombát dobtak volna a körletre, megosztotta a figyelmet, és megosztotta a jelenlévőket. Van, aki elkezdett szimpatizálni, és kifejezésre jutotta a maga közelségét az Istenhez, van, aki hűvösen távol van ott, és van, aki bizony nagyon keményen elkezdett gúnyolni és kritizálni. Egy tény, testvérek, és ez nagy tanúság. Mihelyt elmondod, hogy te Isten gyermeke vagy, azonnal reflektorok vesznek körül, és mivel egy összezárt helyen voltam, hát bizony ez a reflektor szempárok állandóan pásztázták. Onnantól kezdve azt láttam, hogy minden egyes mozdulatomat figyelték, és ez volt a munkáltató esetében is, mivel a konyhára osztottak be dolgozni, mondom, Uram, remek munkaterep, lehet róla bizonyságot tenni. Hát az első bizonyság az volt, mikor behívott egy Balázs korabeli munkáltató, kérte az adataimat, jöjjön be, mondtam, hogy kérdezte, honnan jövök, mondom, Nyíregyházáról. Mondom, hát igen, messze van egy kicsit, jó messze ide hoztak, azt mondja, nehogy azt mondjál, hogy maga is ártatlan. De nem, Zászlós úr, én vagyok a legbűnösebb. Felkapta a fejét, hogy? Hát mondom, azért, mert Isten nélkül éltem az életemet. Ezt hogy gondolja? És akkor már is bizonyságot tettem. Na, onnantól kezdve ő Isten gyermekének nevezett, vagy csúfolt inkább. És hát érdekes helyzet volt, mikor jött a kenyérszállítmány, akkor kiáltott, hogy fiúk, szóljatok már Isten gyermekének, jöjjön, fogja meg a kosarat és segítsen nekünk. Tehát innentől kezdve én kaptam a különféle kritikákat. És aztán egy kedves, most már barátommá vált guszevi cigány fiú, aki aztán mindent megtett azért, hogy engem megszólítson, de jó hangosan, elkezdett Júdás papnak, meg Hamis papnak, meg Mocskos papnak csúfolni. Aztán a barátkozásunkra már papocska voltam a végén, meg megölelgetett. Érdekes módon, testvérek, hogy jó néhányan úgy tudják ismerni az igét. Kérdezi tőlem, hogy igaz az, hogy ha a Bibliában le van írva, hogy ha megütik a bal arcodat, tedd oda a másikat is, mondom, alapvetően igen. Na akkor most én megütlek téged, és abban a pillanatban meg is ütött. Tehát nem volt lehetőségem elhúzódni, és akkor figyelték a többiek, hogy na akkor most mit fogok reagálni. Mondom, tessék. Mindenki nézett, hogy akkor most ez mi lesz, és bizony volt, hogy kaptam be játékból, de hát ezek mind tesztek voltak. Vagy igaz az, hogy a hívők azok önzetlenek? Mondom, alapvetően igen. Én éhes vagyok, add már ide a reggelidet. Tessék. És nem várta, hogy én odaadom. Testvérek, az Úr sor apró pici helyzetet hozott, hogy megmérje, hogy azt, amit mondok, azt én komolyan gondolom. Vagy azt, hogy a szívemben szeretet van az elítéltek iránt, az annyiszor meg lett mérve, rengetegszer kértek tőlem, és aztán azt mondtam nekik, hogy tudod, hogy miért tudok én neked adni? Miért? Azért, mert gazdag Istenem van. És aztán jöttek, hogy figyelj, neked úgyis gazdag az Istened. Tudnál adni egy borítékot, egy darab ezt, vagy azt, vagy csokit, vagy édeskét, vagy bármi más. És aztán hát a társai megnézték, hogy hát ez az atya, aztán végül is atya lettem a végén, meg pádre, megőrült, mert átjáróházát tettem az árkát, eljöttek kéregetni, és azt mondja, ne adjál már neki. De mondom, értsétek meg, nekem gazdag Istenem van. Hát ha nekem van is, testvérek, mindig volt mindenem. Ez az úgy csodálatos gondoskodás, és nyilván a szeretteim révén, hogy soha nem nélkülöztem semmit, és sokszor éreztem azt, hogy biztos, hogy nem kellene adni. Hát az utolsó kávét adom oda, de hát mi van az igében? Add oda, majd én gondoskodom rólad. És nagyon jó volt odaadni az utolsót is. És aztán persze volt, aki ezzel visszaélt, és volt, amikor ki kellett mondanom a nemet, vagy mást adtam, vagy éppenséggel nem kért, és én mentem, és adtam neki. Egy szűk helyzetben, ahol mindenféle szituációban találkoztam a társaimmal, és visszakanyarodva a konyhára, ahol csodálatosan éltem meg a vasárnapi böjtöket. Ugye 3 éve lesz lassan, hogy a gyermekek megtérésért böjtölünk Klárikával, és nagy örömöm, hogy az Úr meghallgatta ezt a pici-pici kis erőfeszítéseinket. De hogy ez erőfeszítés volt a konyhán, ez azért volt érdekes, mert jött a vasárnap, és hát ugye a konyhán több étel van, mint egyébként az elítéltnek adható. Alapanyag, tejföl, amit én nagyon szerettem, és hozzák, nem egyél. Tudom, nem kérek. De egyél már, most ezt lehet. Főnök lealudt, nem fogja látni. Mondom, de nem kérek, mert nem eszek ma. Hogy nem eszel? Na, böjtölök. Mit csinálsz? Na, böjtölök. Az micsoda? Hát mondom, akkor most uram, elmondjam, elmondtam neki. És akkor képzeljétek el, a következő vasárnap neked nem adok, mert te böjtölsz, ugye? És számon kérték tőlem. Vagy éppenséggel mentem, már régen nem dolgoztam a konyhán, de a társaim még ott maradtak, vettem fel az ételt. Pistának ne adjatok, ő böjtöl. Mondom, igen, böjtölök, de szívesen odaadnám annak, aki héjezi. Nem hagyom be. Ja, az más, akkor tegyetek rá. Megmértek, és állandóan figyelmeztettek az én hitvallásomra. Ez egy csodálatos dolog, és ezt megtapasztalom most itt van is az én drága lányom részéről is, hogy nagyon-nagyon észreveszi, és könnyen észreveszi, ha valami hiányosság van, és ez jól is van így. Mert kell, hogy legyen kontroll körülöttünk, de testvérek, nagyon fontos, hogy valóban összhangban legyen a kijelentésünk a cselekedettel. Én ezt bent annyira, de annyira megtapasztaltam. És ha felvállaljuk az Urat, és hol jön a szenvedés része, az, amikor először nyilvánosan el kellett kiabálnom magam, amikor bibliakör volt, hát mondom, azt mondta, csengetén meg kiabáljak, mondja a felügyelő. Hát mondom, kiabáljak, itt a folyosón 180 ember, nem? Kiabáljon. De bibliakör! Na mondom, Istenem, most mi lesz? És akkor dugulj már el, meg hagyd ne soroljam, hogy miket. Fú, Pistám, itt akkor meg fognak téged lincselni. Nem lincselt meg senki. Ez is egy bizonságtétel volt, hogy az ember felvállalja az Istent, felvállalja ezt a keretet, amit rendelkezésemre bocsátottak, és az Úr olyan nagyszerűen megmutatta, hogy a hely, ahová küldelek, ott legyen bibliakör, ott legyen filmvetítés, ott legyenek vetélkedők, ott legyen evangelizáció, ott legyenek bizonságtételek, éneklések, és olyan csodálatos, hogy a végére, az ítéletem végére is szépen beállt minden, és én nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert adott bátorságot, hogy megszólítsam az én társaimat, hogy oda merjek menni hozzájuk, hogy észrevegyem az ő nyomorúságukat, és én rengeteg tapasztalatot szereztem a tekintetben, hogy megengedték azt is, hogy egyéni beszélgetéseket folytassak, ez is külön nevelői engedéllyel, 4 szem közt is, és aztán egyre többen jöttek, és azt mondták, hogy Pista, beszélgessünk már. De miért? Azért valószínű, mert én a napomat, testvérek, 4:45-kor keltünk, volt ébresztő, és minden nap, mielőtt a reggelire lementünk volna, 4:30-kor én az igével kezdtem. És mások még álmosan, cigarettával a szájban, netán a fél kávé ízével sorakoztak, én már az ige ízével indultam a reggelinek, és én már a lelki táplálékot elkezdtem a zárkámban. És mindig mosolyogtam. És ezek nem tudtak, ezek a fiúk mit kezdeni vele. Miért mosolyog? Miért van mindig jó kedve? Én megöleltem őket, megkérdeztem, hogy vagy, hívogattam őket. Hát persze aztán kaptam hideget, meleget, de engem ez igazából nem csüggesztett le. És látva ezt, hogy beszélek, és látták az én örömömet, és mikor már a felügyelő is azt mondja, hogy pásztor, de jó magának, mondtam, miért, Főtős úr? Hát maga ezt vagy megjátsza, vagy ilyen, tényleg. Hát mondom, ezt nehéz lenne hónapokon keresztül megjátszani, hogy én itt bent a börtönben olyan happy vagyok. Hát mondom, ez belül jöjjön, mert van egy nagyon jó kapcsolatom az Istennel, és én engem ez feltölt az, hogy én vele beszélgethetek. Aztán nagyon sokszor, aki nyitott volt a felügyelők közül, beültem az irodába, 6 óra után a szemetes kukára, és elkezdtem neki beszélni az Istenről. Aztán valaki ezt szívesen fogadta, valaki azt mondta, hogy pásztor, ezt most fejezze be, mert már nem bírom feldolgozni. De testvérek, én azt tapasztaltam, hogy nem szabad feladni. Nem szabad feladni senki esetében, hogy az Isten kegyelemben akarja részesíteni, és esetleg minket akar használni arra, hogy az illetőt meg tudja szólítani. És annyira fontos, hogy milyennek látja a mi életünket, hogy mennyire vagyunk kitartóak a hitben, hogy oda megyünk egyszer, és elküld minket, és aztán megyünk esetleg másodszor, vagy harmadszor. Egy ilyen zárt helyzetben, mint ahol én voltam, nyilván könnyebb, de a világ is erről szól, hogy tele van sérült emberekkel, tele van megterhelt emberekkel, akik olyan terheket cipelnek, és nehogy azt higgyétek, hogy bent könnyebben megnyílnak az emberek. Van, akik megjátsza magát, a börtön is erről szól, egy nagy színtanoda az egész, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, kigyúrom magam, és közben a lelkem ilyen parányi, és kapok egy rossz hírt, befordulok a falhoz, és sírok. Emberek sokszor nagyon gyakran sírnak, mert nem tudnak mit tenni. Kétségbeeséstől. És ezért kell, hogy ott legyünk közöttük, ezért kell, hogy a közelükben legyünk, és ezért kell, hogy tudjuk, hogy mit kell cselekedni, hogyan kell őket megszólítani, mert ez a legnagyobb segítség, ha azt adjuk, amit nekünk is az Úr maga adott. Visszük az igét, az evangéliumot, és csodálatos beszélgetéseim voltak, élményeim voltak, ahogy megnyíltak emberek, van, aki gyónni akart, mondom, én nem vagyok pap, nem érdekel, akkor is elmondom neked, üljünk le valahová, vagy Pistám, gyere már, imádkozzál, mert most beadtam ezt, beteg a gyermekem, jó, imádkozom, de, és akkor jönnek, és mondták, képzeld, meggyógyult, képzeld, megkaptam, mondom, dicsőség Istennek, jöttek a visszajelzések, vagy egy szétrombolt házasság kellős közepén állt a tőlem idősebb férfi, és megnéztük testvérek a szerelem próbát, a tűzálló házasságot, és könnyezve jött ki az a társam, akinek aztán nem tudom én hány párkapcsolata volt, és mondta, hogy Pista, nagyon megérintett ez a film, megtapasztaltam, hogy mit rontottam el, hogy hol az én helyem, és mennyire rosszul csináltam, hogy nekem az alkohol volt a fontos, nekem magam volt a fontos, a gyerekek nem számítanak, a feleségem nem számít, csak én, és hol van az életem, hová kerültem a börtönbe. Nagyon sok lelket meg lehet szólítani, testvérek, csak meg kell találni az utat. És annyira színes palettát adott még a börtön körülmények között is az Úr, hogy én ezt megélhettem, összeszámoltam, hogy összesen körülbelül 150 alkalmat tarthattunk közösen, amiben bibliakör, Isten tisztelet, illetve evangelizáció és egyebek voltak. Csodálatos, ahogy megnyíltak az elítélt társaim, és az egész az éneklésen keresztül kezdődött. Én ezt nem is gondoltam volna, nem tudok jól énekelni, de aztán van még bent egy nyíregyházi társam, akinek jobb hangja volt, mint nekem, és akkor meg voltak gitáros srácok, akik ezt felvállalták, és testvérek, a nulláról elindult egy kis közösség, egy kis dicsőítés, és ezt hozta be a fiúkat, hogy jó, hát itt énekelnek. És a szívem tényleg repesett, amikor nem káromkodást hallottam egy tanteremből, hanem az atyám két kezemben énekelték, de ahogy énekelték azzal a szívvel. És nekem a nevelőm azt mondta, amikor az első filmvetítésre is sor került, beültünk ott 11 néhányan, mondja, hogy pásztor, ilyet még itt nem láttam. Mondom, mi a baj, nevelő úr? Hát azt mondja, jönnek az elítéltek evangéliumi filmet nézni. És ez tényleg maga volt a csoda. Mindig megpróbálták, azért ez nem titok el, odázni a lehetőségeket. Nagyon sok imába tellett, és sokat könyörögtünk, hogy az Isten ezeket az akadályokat hárítsa el. Mert plusz munkát adtunk a felügyeletnek. És Isten adta nekem a szívemre azt az alázatot, hogy mindig köszönjek meg mindent. A köze volt hozzá, ha nem köze volt hozzá. És egy alkalom után mindig mentünk, utána már többen is, és köszöntük, hogy törzsőmester úr, köszönjük a lehetőséget szívesen. Utána már kicsit mosolyogva, utána már látta, hogy nem ártunk senkinek, látták azt, hogy békesség van az emberek szívében, meg alázat van, és így épült lassan Isten dicsősége a solti falak között, ahogy maguk a társaim is megélték azt, hogy tényleg lehet így is élni. Lehet így is viszonyulni egymáshoz, hogy nem bántam a másikat, mert testvérek, a börtön az nem a faltól van, és nem a kerítéstől, és a szöges dróttól, de nem is a bilincstől, hanem az emberi közösségtől. És szörnyű híreket lehet hallani sokszor a börtönökből, hogy mit történnek meg, hogy mekkora lelki terror van, hogy mennyire megalázza egyik a másikat, hogy mennyi sok fájdalmat okoznak az emberek egymással. Ezt a bíróság nem mondja ki az ítéletben, csak magát a minősítés, de hogy azon belül ott az ember milyen töretésen megy keresztül, milyen szenvedésen, ez nincs benne az ítéletben, ezt az emberek maguk teszik hozzá. Miért? Mert a bűn megsokszorozza ezt a nyomorúságot. Hiszen amikor Isten törvényétől eltérő normarendszert választunk az életünknek, alapjául akkor beszélünk a bűnről. És ami engem úgy elgondolkodtatott, hogy ezeknek az embereknek, akik be vannak oda zárva, vajon milyen lehetőségük lesz, hogyha kiszabadulnak? Mihez tudnak kezdeni? Mert bizony nagyon sok nyomorúságnak voltam fülés szemtanúja, hogy ott hagyta a férfit, vagy a párját, az asszony, elvitte a gyerekeket, megcsalta, aztán betegség, haláleset, és nem engedik ki a férfit, és a férfi egy büszke ember, és sokszor annyira nehezen ismerjük be azt, hogy bizony hibát követtünk el, és ezt nagyon nehezen tudják feldolgozni, konfliktus helyzet, surlódások vannak, és nagyon hamar elszáll egy-két pofon, vagy éppenséggel erőszakosabb dolog. Egyszerűen nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és ilyen szituációban úgy gondolom, hogy a legnagyobb segítség maga az Isten, az evangélium, és nem csak ebbe a belső helyzetben, hanem a szabadulás után is. És pont arról beszéltem nagyon gyakran a fiúknak, hogy gondold végig, hogy mit ér az az élet, amely a börtönben landolt. Hogy vezetted életednek az autóját, hogyha karamboloztál, és nekiszaladtál egy fának is, vagy szakadékba zuhant az életed, mert ezzel, hogy börtönbe kerültél, igencsak Isten fel akarja hívni valamire a figyelmet, hogy valamit nagyon rosszul csináltunk, valamit nagyon rosszul elmértünk, és ha belegondolunk, semmilyen kilátás nincs, ami a helyzetüket jobbá teszi, hiszen a bent lévők 60-70%-a vissza fog esni a börtönben, és tudjuk, a jelenlegi helyzetben még szigorúbban mérik a büntetéseket. Tehát ki fogja ezeket az embereket megvédeni attól, hogy újra bekerüljenek, és elszakadjanak megint a családtól, a gyerekektől. Csak is Isten képes erre, és ezért gondolom, hogy hatalmas jelentősége van a börtön missziónak, akár belülről zajlik, akár kívülről, mert nem is tudhatjuk, hogy egy lelken keresztül mi egy egész családot menthetünk meg. Itt van az én példám, testvérek. Isten megszólított engem, és rajtam keresztül a családomnak jó néhány tagja már döntött és hitre jutott. Micsoda kegyelem. És tudom, hogy vannak olyanok is, akik ezen a döntésen gondolkodnak, mint az én drága Fanni lányom, aki azt mondta, hogy apa, tudom, hogy meg fogok térni. És számomra ez egy csodálatos dolog. Látni azt, hogy Isten munkálkodik. Látni és érezni azt, hogy amíg én bent vagyok és tehetetlen vagyok, nem tudok tenni értük semmit, csak szeretni őket, akik itt vannak kint. Isten addig is velük van, addig is munkálkodik a szívükben, és Isten addig is csodákat képes végezni. Lám Ancsinak a hitre jutása, ami egy boldog ajándék volt nekem. Uram, köszönöm. Olyan sokszor olyan megfoghatatlanak tűnik, hogy imádkozunk, kérünk, könyörgünk, böjtölünk dolgokért, és vajon mikor fog bekövetkezni? De most már tudjuk, hogy az Istennek elrendelt idei vannak, ütemezései vannak, és annyira tudta, hogy mikor kell ennek bekövetkeznie. És ennél szebb ajándékot adni a gyermekeinknek, testvérek, mint azt, hogy azt az életet követik, amit mi megismertünk, és ezt másolják. Hiszen tudom, hogy az én fiam mit másolt akkor, amikor hit nélkül éltem. azt a nagyvilági életet, és az én céljaim az ő céljai voltak. Én nagyon szerettem volna neki olyan lehetőségeket biztosítani, amit nyilván pénzen kell megteremteni. És most tudom, hogy a legnagyobb ajándékot kapta. Isten kegyelmét, és látni ezt az életet, hogy ami kivirul, ami teljesen kifordul a régi óemberi életből, életformából is, és egy teljesen új életre fakad, ez a legnagyobb csoda, és annyira örvend a szívem, hogy Isten ilyen ajándékokkal ajándékozott meg engem, aki annyi hibát elkövetett. Annyi, de annyi hibát, testvérek. És ha oda visszük az életünket a mindenható Istenhez, ő a régi sebeinket is be tudja kötözni, és mindazokat a sebeket, amelyeket mi elkövettünk szeretteinkben. Számomra a börtön bent lét, ez a 15 hónap egy hatalmas tapasztalat volt. Az, hogy szeretni kell az embereket. Nem könnyű dolog. Nem könnyű őket elfogadni. De Isten elém hozott olyanokat is, akiket mindenki lenézett, akivel mindenki belerugott, és mindenki odébb taszított. És azt mondta, hogy szólíts meg, hívd őt, szüksége van rám, beszélj neki rólam. És akkor, amikor ebből a kisfiúból, aki ilyen 1,40-50 centi lehetett, egyszerűen kivirult valami, és azt mondta, hogy ez az egyedüli út, Pista, ez az egyedüli út, az Isten. Itt az utolsó idők esemény, és elkezdett nekem prédikálni. Hát mondom, hát honnan van? Az Isten adta neki ezt a bölcsességet. És annyi örömet annyi örömmel ajándékozott meg az Úr, mert azért a fiúk jöttek vissza, és visszajeleztek, hogy ez történt, az történt. A ima meghallgatások egyre gyakrabban voltak, és aztán felvállalták a fiúk azt is, hogy elmondják a közösség előtt. Testvérek, a semmiből gyakorlatilag egy 40 fős kis közösség jött létre. A börtön létszám olyan 520-530 volt, és egy 8%-a, 9%-a a bent lévőknek járt az alkalmakra. És tanulta a dicsőítő énekeket, evangelizációkra jártak, mindenféle alkalmakra, és ez olyan csodálatos, mert látták a perspektívát. Látták a lehetőséget, látták a kiutat, hogy a börtönből van szabadulás. És nagyon sokszor sajnos elcsapják a bentlévők, azt mondják, hogy de nem a börtönben kell megtérni. Hát igen, de nem erről van szó. Mert Isten a megtérést időzíti, ahogy az enyémet is időzítette, és nagyon sokonként ott bent a börtönben. Könnyű ezt a kifogást hangsúlyozni. Lehet, hogy még kint sokkal nehezebb, amikor a világ különféle kísértése az emberre rászakadnak, és még nagyobb a csábítás, hogy az ember elforduljon, vagy ne is kerüljön közel az Istenhez. És én úgy gondolom, az egy hatalmas kegyelem, akinek megadatik, hogy a börtönben az Isten megszólítja. És én áldom az Urat, hogy a kegyelmet ott nyertem el, és oda visszavihettem az örömemet. És ami másik nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy beszélünk, és ahogy megéljük a hitünket, én azt tapasztaltam, hogy ott is rengeteg savanyú ember van, rengeteg gonddal, problémával, és igazából életuntságot lehet felfedezni az arcukon, de ha közöttük vagyunk, és akár itt a kint életről is beszélhetek, és örömünk van, és megéljük örömmel a hitünket, ez egy óriási lehetőség, hogy vonzóvá tegyük számukra. Tehát nem csak beszélve, hanem örömben megélni a hitéletet, és úgy bizonságot tenni az Úr szabadításáról. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit fogok kezdeni ezzel a tapasztalattal, amit kaptam, és az Úr a szívemre helyezte, hogy mindazokkal, akik bent lesznek, és körülbelül 17-18 ezer elítélt van most Magyarországon a börtönökben, hogy nagyon jó lenne közöttük, vagy közéjük egy belső missziót szervezni. Erről már Marcival beszéltünk is, hogy egy belső missziós központot létrehozni valamelyik börtönben, amely elősegíteni a szabadulásokat az elítélteknek, adna egy alkalmat arra, hogyha az adott börtönben nincs is meg, akkor megismerjék az evangéliumot, és azt kihozva utána az elítéltek, a családtagjaiknak is tudnának beszélni, és ők is hitre tudnának jutni. Egy csodálatos alkalomban lesz részünk pénteken a tiszalöki börtönben, ahol az elítéltek behívhatják a családtagjaikat, és egy közös istentiszteleten hallhatják az evangéliumot. Ez egy óriási dolog. Így lehetne közelvinni a családhoz is, a családokhoz is az evangéliumot, illetve ez egy olyan lehetőség, amikor egyszerre hallhatják meg a menekülési útvonalat, és tapasztalhatják meg. Én nagyon-nagyon hasznosnak tartom, és dicsőség az Úrnak, hogy ilyenre van lehetőség itt, és lehet, hogy máshol is. Testvérek, Jézus Krisztus vége a szívemben volt. Láttam, hogy összetört életek, hogy alakultak újjá. Láttam, hogy a könnyek hogy száradnak fel. Láttam, ahogy egy elromlott házasság meggyógyult Isten igéje által. Ez maga a csoda, amire Isten képes. Annyi mindent elrontottunk, én is annyi mindent elrontottam. És nem tudok más mondani, csak azt, hogy megérte. Nekem megérte a 44 hónap, hogy az életemből ez a börtönben telt, mert tudom, hogy az Isten mit hozott ki belőle. És az a satú, ami esetleg szorít minket most az élet, és ezt esetleg az Istennek tulajdonítja bárki is közülünk. Én visszatekintve az ige tükrében, hogy ha valaki én utánam akar jönni. Az ige annyira csodálatosan feldobja a lehetőséget, hogy ha. Tehát a lehetőség, a választás nálunk van. Isten tőlünk várja a döntést, és ha szeretnénk követni, akkor az ő feltételeit kell követni. De az eredmény magáért beszél. Én hiszem, hogy Isten kegyelmes mindnyájunkhoz, és ezt a szívünkben ki akarja munkálni, de akár börtönben van az ember bezárva, akár szabadon és úgy börtönben, mindenképpen Jézus Krisztusra, a szabadítóra van szükségünk. Én kétszeres fogolyból lettem Isten gyermeke a börtönben, és ez nekem annyira kedves. Isten a szívemre helyezte a börtönmissziót, és hálás vagyok, hogy van lehetőségem olyanoktól tanulni, itt a metodista egyházon belül, a gyülekezeten belül is, akik ebből sokat merítettek már, és hálás vagyok a testvéreknek azért a rengeteg imáért, amit elmondtatok, a bent végzett munkáért, az alkalmakért. Egy csodálatos együttműködés volt ez. Ez nem az én érdemem, ez maga az Úr érdeme, hogy ezt elvégezte a szívekben ott bent. Ahogy Mike Sámuel testvérem mondta az ottani alkalmon, hogy nem gondolta volna, hogy az evangélium ekkorát üt a szívekben. Áldom érte az Úr nevét, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.